Pázmány Sportriporter mai adásában egy olyan vendéget hoztunk nektek, akinek a hangja biztos, hogy sokaknak ismerős, aki így követi a sporteseményeket, különösen az Eurosporton, ugyanis a Pázmány Sportriporter mai vendége Lantos András, vagy nem tudom, mondhatjuk-e művész nevén Lanti atya.
De bárhogy igen, lehet. Bárhogy lehet. Kinek hogy tetszik? Én azt gondolom, hogy az ember a becenevét nem maga választja, úgyhogy ahogy elneveznek. A Lanti atyát se én találtam ki egyébként, hanem VTCR szurkolók, úgyhogy...
Az internet csodás világában alakult ez ki, igen. Úgyhogy a kérdéseket az eddig megszokottakhoz hasonlóan Luther Márktól, Szent Imrei Kristóftól és jelen esetben egy korábbi epizód szereplőtől, Kovács Olivértől is fogjátok hallani, magamat is beleértve. Kezdjünk is bele szerintem rögtön az elejébe. Ugye ez mindig egy érdekes történet, és én azt gondolom, hogy a legkülönbözőbb talán ez minden média személyiségnél, vagy médiában dolgozó személyiségnél, hogy hogyan jut odáig, hogy ő ezt egyetlen szeretné csinálni. Tehát nálad mi volt az, amikor te ezzel akartál foglalkozni?
Szerintem induljunk ki azokból a média személyekből, akik alapvetően beszéddel keresik a kenyerüket, mert ugye nagyon sokféle média személy van, aki mondjuk, nem tudom, énekel, az is média személy, van, aki vetkőzik, végül is valahol az is, még ha nem feltétlenül mondjuk a legcivilizáltabb formája a figyelemfelhívásnak, de hogy alapvetően inkább koncentráljunk arra, aki nem a megjelenésével, nem valamilyen tevékenységgel, hanem a beszéddel szerepel a médiában. Ehhez az kell, hogy szeress beszélni, és igazából nálam is így indult a dolog. Szegény számtek tanárom a Csömöri Mátyás Király Általános Iskolában, Varjas Péter tudna erről beszélni. Mind a ketten a 16. kerületben laktunk, és hát sokszor a csömöri évre elég sokat kellett várni, úgyhogy az ugye két év megálló, és volt, hogy nekiálltunk, ezt átgyalogoltunk. És emlékszem, hogy fiatal lehettem még talán hát ilyen ötödikes szerintem inkább. A végén már én sajnáltam szegényt, mert hogy én csak úgy mondtam, és ezt egyszer csak megérsz, hogy jó sokat tudsz beszélni. És akkor igen, és mondtam tovább. Tehát igazából nem nagyon vettem a lapot, hogy ez jelzés szeretett volna lenni, hogy esetleg a beszélgető partnert sem ártana szóhoz engedni. Úgyhogy az első dolog az az, hogy az ember szeret beszélni. Aki nem szeret beszélni, aki nem szereti elmondani a gondolatait, azzal nincsen semmi baj. Tehát vannak extrovertált, meg introvertált személyiségek, van, aki kevésbé érzi fontosnak azt, hogy ami benne van, az elhangozzon. És azt sem mondanám, hogy ilyen emberekből, egy introvertált emberből nem lehet akár egy jó kommentátor. De az biztos, hogy a beszéd szeretetnek meg kell lenni, és a közlés vágynak meg kell lenni. Még egy introvertált emberben is meg kell lenni ahhoz, hogy ezt csinálja. Különben az lesz, hogy elmond két mondatot, és aztán saját magára fog ráunni, és ott véget is ér a kommunikáció. Úgyhogy innen indult a dolog, aztán a sport szeretet az viszont elég későn. Tehát arra, ugye nekünk nem volt tévénk nagyon sokáig, ami egyébként nem volt egy rossz döntés. Tehát nem tudom, mennyi tévét néztünk volna, ha van. De arra emlékszem, hogy gyerekként, mikor elmentünk a nagyszülőkhöz, akkor mint a rollert, amikor letámasztod a falhoz, mi így letámasztottunk a tévé elé, és néztük. Tök mindegy, mi volt benne. Néztük a Gazda TV-t, néztük a Dallast, a Paula és Paulinát, meg mit, mindent néztünk, tök mindegy, csak mozogjon, meg legyen hangja. És ez innen nézve örülök, hogy nem volt otthon tévé, mert legalább tartalmasabb dolgokkal töltöttük az életünket, viszont így azért a sport nagy részéből kimaradtam. Tehát mikor a kollégáim mesélik, hogy emlékszel, amikor 86-ban, meg 90-ben, mondom, de hogy emlékszem, mert internet nem volt, macskákat kergettük a kertbe, meg dobáltuk őket dióval, tehát fogalmunk nem volt, hogy a sportvilágában mi történik. Néha járt a Magyar Autóklubnak az újsága, abból kivágtam a Forma 1-es képeket, mert azok úgy tetszettek. Na és akkor 96, amikor az ordinári tevékenység megtörtént, hogy kimentünk Forma 1-et nézni a Hungaroringre, és hát akkor még a biztonsági személyzet egy picit kevésbé volt résen, úgy simán át lehetett mászni a betonkerítésen, egy kerítést megmásztunk, és benn voltunk az állóhelyen. Emlékszem, pont akkor jött föl talán a Menszel felé Gerhard Berger, de lehet, hogy a Menzel utána, hogy a visszafordító felé jön, ott füstölt el a Benetton, óriási füstfelhő, majd kicsivel később előttünk, a sikánnál álltunk egyébként, a sikán fölött, előttünk csúszott ki Schumacher a Ferrarival, és emlékszem, hogy volt egy zöld kerítés, ami elválasztotta a pályát a nézőtértől, és alatta egy ilyen vízelvezető árok. És ott másztak be az emberek a kerítésen belül, és szaladtak le oda a sóderágy mellett, ugye volt a szalagkorlát meg a gumifal, hogy akkor ők ott nem tudom, mit csinálják, megeszik a Schumachert, vagy nem tudom, mit akartak vele, de úgy mentek oda, mint hogyha az örök életet osztogatták volna, vagy sört. Ez a két dolog, ami megmozgatja ugye a férfi embert. Szóval az volt az első nagy élmény, sportélmény, és valahogy egyébként ez utána össze is állt, ez a két dolog. Tehát egyszer csak bekattant a fejemben, hogy sport, hogy én ezt mennyire szeretem, meg hogy beszéd, és én ezt mennyire szeretem, és akkor jött ez, hogy akkor legyek sportkommentátor, de úgy, hogy nem is nagyon néztem sportközvetítéseket, de fogalmam nem volt, hogy mi dolga van egy sportkommentátornak, vagy hogy mi kell ahhoz, csak így összeállt valahogy, hogy beszéd, meg sport, akkor ez a kettő, ez kell nekem. És aztán persze utána sok érdekes felismerés jött még az élet során, hogy egyébként maga ez az élet mivel jár.
És a odavezető út az mondjuk, tehát ha ezt most időben el akarjuk helyezni, hogy ott volt ez a Forma 1 mondjuk 96-ban, de hogy mondjuk milyen tanulmányok vagy kapcsolatokon keresztül. Az emberek többségének mondjuk gondolom az Eurosport az, ami már megvan, amikortól már az Eurosportnál dolgoztál, de hát nyilván oda azért nem az utcáról szedik be az embereket.
De mármint, hogy nyilván nem egyből az utcáról, de igazából ahogy mi bekerültünk, az annak volt köszönhető, hogy az Eurosport belekezdett valamibe, amit azóta már egyébként már, tehát a közmédia is megcsinált például, talán még más kereskedelmi csatornák is, hogy indított egy tehetségkutatót. Tehát amikor 2005 környékén nyilvánvalóvá vált, hogy egyrészt az addigi, azt hiszem, 8 órás gyártásról átáll a 24 órás gyártásra az Eurosport Magyarország. Tehát amikor eldöntötték azt, hogy innentől kezdve, emlékeztek rá, szerintem ti is, hogy még a 2000-es évek elejéig nem minden adás ment magyarul az Eurosporton. A fontosabb adásokhoz volt magyar kommentár, a többit angolul lehetett nézni. És akkor született egy döntés, hogy legyen 24 óra, nem 24 óra, mert tegyük hozzá, hogy ugye sokáig még reklámok mentek az Eurosport egyen éjszaka, tehát ilyen kettőig volt, azt hiszem, ismétlés, és akkor vagy háromig, és akkor utána jöttek ezek a vegyélkést, ami szétvágja a betont, meg vegyél krumplihámozót, ami fölneveli a gyerekedet, meg őrültségeket, és na, ezek mentek, de aztán utána ugye 24 órás lett az Eurosport, és akkor kellett ember. És akkor eldöntötte az akkori vezetés, Szabó Marcsi, illetve Szabó Gábor, nem rokonok, hogy ők akkor úgy fogják ezt megoldani, hogy indítanak egy tanfolyamot, és a nulláról kinevelnek kommentátorokat. Tehát azt mondták, hogy nem azt fogják csinálni, hogy innen lopnak kettőt, onnan lopnak hármat, és akkor elcsábítgatnak már meglévő kommentátorokat. És akkor beindult egy ilyen tanfolyam, és mi így kerültünk be. De igazából előtte, hát nyilván amikor én kitaláltam azt, hogy ezt szeretném, akkor elkezdett érdekelni, hogy ide hogy lehet bekerülni. Na most nyilván, mint minden jó magyar embernek, az első dolog az, ami eszünkbe jutott, az a hátsó kapu, a protekció, az ismertség. És volt egy nagyon kedves barátom, sajnos már nem él, aki a Kunigunda utcában a Magyar TV-ben a büfét csinálta. Zseniális figura volt, nyilván mindenkivel találkozott, mert hát ugye lehetsz bármekkora tévésztár, enni azért mindenkinek kell. Tehát ugye két ember van, aki mindenkit ismer, a büfés meg a WC-s néni. Mert ami bejön, annak ki is kell mennie, tehát ott is fogsz járni, meg hát ugye enni is kell. És hát ő nem a WC-s néni volt, ő a büfés volt, és kitaláltuk egy kedves barátommal, akit szintén érdekelt ez az egész történet, hogy egy elképzelt Forma 1-es futamot leközvetítünk, és ő küldje el a Palik Lacinak. Szépen ki is találtuk, hogy nagyjából mi legyen a történet, egy negyedórás részletet, és akkor lenyomtuk ugye klasszikus rec és play, ugye így kellett mondani, hogy rec, a magnón, és akkor egy rendes kazettás magnóra szépen fölvettük azt a negyed órát. Lement boldogság, hallgassuk vissza. Visszatekertük, elkezdtük hallgatni, és ilyen ilyen hangok voltak alatta. És atya úristen, mi a franc történt? Legalább egy fél órán keresztül agyaltunk rá, de mi kiderült, hogy annak a kedves barátomnak az volt a szokása, hogy miközben beszélt, az ujjával írkált az asztalra. De nem az asztalra írkált, hanem a magnóra, úgyhogy szépen az írkálást fölvette. Úgyhogy mondhattuk újra az egészet. Én nem tudom, hogy valaha eljutott-e szegény Palik Lacihoz, remélem, hogy nem, és azt is remélem, hogy nem kellett meghallgatnia a Orosz Tamás barátom kedvéért, de mivel protekcióval nem sikerült, ezért akkor jött az, hogy tanuljunk valami ilyesmit. Na most akkor én ezt nem tudtam még, azóta már rájöttem, hogy azért ugye a sportriporteri szakma az nem úgy zajlik, hogy fölmész a nem tudom milyen álláshirdetéseket összegyűjtő oldalra, és akkor ott kiírják, hogy egy darab sportriportert keresünk, hanem egyrészt, ha valaki bekerül, és ott jól végzi a munkát, akkor a tapasztalat az nagyon nagy előnyt jelent. És inkább ismerettség útján lehet bekerülni. Nyilván vannak sportriporter képzők, ahol megvannak a kapcsolatok, és hogyha valahol szükség van emberre, akkor ők tudnak ajánlani, de összességében azért ez egy olyan terület, ahol nagyon nehéz bekerülni. Akkor én is kitaláltam, hogy kommunikációt fogok tanulni, felvételeztem a Pázmányra, föl is vettek, csak nem azt írtam be elsőnek. És egyébként nagyon bántam akkor, mert hallottam, hogy a Pázmány most már elköltözött, ugye, Pilis Csabáról, a bölcsészkar.
Lényegében igen, ugye ez is az egyik része, a másik része, meg ugye Pest, van egy pesti kampusza is.
Aha. Na hát én imádtam, én ott voltam még felvételizni kint a Pilis Csabai kampuszon, imádtam, én oda akartam járni. Hát, oké, más kérdés, hogy az egész életem az utazással telt volna, míg a 16. kerületből kiutazom Pilis Csabára meg vissza, de imádtam a helyet. Szerintem talán ismeritek is a tanárokat, akik felvételiztek, imádtam őket, zseniálisak voltak. Tehát ott álltunk a kommunikáció felvételénél, vártuk, hogy behívjanak, és akkor jöttek ki az emberek, és hány pontot kaptál? Kettőt. És hármat. Úristen, ő négyet kapott, te jó, négy pontnál senki nem kapott többet, és ültem kint, elvégeztem előtt egy kommunikáció felkészítőt, és mondta, hát ez esélytelen, hát biztos, hogy annyira azért nem vagyok okos meg jó, hogy hát ha ennyien csak 2-3 pontot kapnak, akkor én sokkal többet kapjak. És emlékszem, hogy bementem, hárman ültek ott, egy hölgy, egy úriember nagyon nagy szakállal, és egy másik úriember, akiről az maradt meg, hogy kopaszodott már, elő kopasz volt a feje, viszont hosszú haja volt, és szóba volt fogva hátul. Nem tudom, hogy bármelyikük mond-e kommunikációról valakinek. Valaki, mind a kettő rendkívül szimpatikus volt, szakállas úriember egyből föltett három olyan kérdést, hogy fogalmam nem volt. De hogy így nem aprózták el, tehát azt hiszem az első kérdés az volt, hogy Andrásnak hívnak, tudom-e, hogy milyen eredetű a név. Hát mondom azt, hogy milyen eredetű, azt nem tudom, azt tudom, hogy mit jelent. Azt senkit nem érdekelt. Oké, melyik adiversben szerepel ez a név? Fogalmam sincs. Nem ismerem a Héjanászt, az Avaron, meg az Úr érkezése, de hát egyikben sincsen. És az első embertől már úgy mentem tovább, hogy tuti, hogy nem fognak fölvenni. Tuti. Tehát én leszek az egypontos. És akkor erre jött az. Én még emlékszem, hogy megkérdeztek, hogy soroljam fel a kis profétákat. És mondtam, hogy a profétákat tudok mondani, de melyik a kicsi, meg melyik a nagy, azt nem. Átültem a következő emberhez, és akkor ő mondta, hogy hasonlítsa össze a tévét és a rádiót. Hát mondom, ez biztos valamilyen mentő kérdés, mert annyira szarul állok, hogy valamit, hogy legalább beszéljek, hanem ne teljesen megszégyenülve menjek ki. Mondtam róla pár ilyen közhelyes dolgot, jó, át is adtak a hölgynek, és a hölgy azt mondta, hogy mutassa be magát egy percben. És úgy éreztem, hogy ez a teljes megalázás. Tehát amikor már azt érzik, hogy semmit nem érdemes tőlem kérdezni, mert hogy úgy se tud semmit, akkor mondjon valamit, talán magáról még tud beszélni. Bemutattam magam egy percben, kimentünk, és visszahívták a blokkot, és 9 pontot adtak. Szerintem 4 pontnál nem kapott senki többet. Fogalmam nincs, hogy miért. Cofos úriember utána a folyosón még megállított, és azt mondta, hogy ez a megelőlegezett bizalom, de ne éljen vele vissza. Hát én visszaéltem, mert sajnos a Károli angol történelem szaka az előrébb volt beírva, mint a Pázmány angol kommunikáció, úgyhogy így nem kerültem a Pázmányra végül, bár szerettem volna. És akkor ugye ott iskola újság, meg akkor utána honlapot készíteni, amikor kezdett indulni ez a történet, de úgy egyik se nagyon indult be, egyik se nagyon jött be, és hát aztán jött 2005, amikor az Eurosporttól, egyébként úgy, hogy 2005 nyarán néztem először Tour de France-t, és akkor még a fórumon, az Eurosport fórumon lehetett kérdezni a kommentátoroktól, és én beírtam oda valami kapitális baromságot. Emlékszem, az egyik kérdésem az volt, hogy hát ha ezek együtt jönnek meg a célba, és mindenki ugyanazt az időt kapja, akkor mi értelme van, hogy valaki első, vagy 14. vagy 22. És akkor ugye ott tudtam meg, hogy van ilyen, hogy jóváírás, meg hogy azért az, hogy mondjuk a szakaszon top 10-ben vagy, az ugye az elismerés, stb. És na, aztán szépen lassan így telt múlt az idő, és akkor egyszer csak jött a fórum feliratkozás miatt egy e-mail, hogy indítják ezt a tanfolyamot, és tulajdonképpen így kerültem be az egészbe. Ha nem lett volna az Eurosportnak ez a tanfolyama, valószínűleg mindig írkálnánk a Magnóra a haverommal, tehát nem hiszem, hogy annál sokkal messzebbre jutottunk volna.
Azóta is indult egy tanfolyam, amiben nekem is volt szerencsém részt venni, meg hogy észrevettem. Az a tanfolyam, amiben ti részt vettetek, mert végül is olyan szempontból a mi tanfolyamunkban is betekintést nyertél, hogy ott is például próbaközvetítéseket néztél, elemeztél. Mennyiben volt más a ti időtökben az a tanfolyam?
Nem nagyon volt más, nagyon hasonló volt a modell, tehát az is úgy nézett ki, hogy csináltak egy írásbeli felvételit, ahol megnézték a szakmai, a tárgyi tudást. Tehát, hogy olyan kérdések voltak, például, hogy mondjuk Valentino Rossinak mi a rajtszáma, mondjuk, vagy melyik pályán szenvedett nagy balesetet Alessandro Zanardi, mondjuk. Tehát, hogy úristen, azt mondom, hogy Alessandro Zanardi, ez soha senki nem hívta szerintem úgy Európában. Szóval Alex Zanardi. Tehát, hogy ilyesmiket, és akkor akik ott nem teljesítettek borzalmasan, azokat behívták szóbelire. És most ugye annyi volt a különbség, hogy már mi szóbelisztettünk. Engem azt hiszem Vörös Csabi és ifjabb Knézi Jenő szóbelisztetett, és nálunk ez úgy történt, mi ezt nem így csináltuk veletek, de nálunk úgy történt, hogy azt mondták, hogy jó, akkor rákérdeznek egy pár dologra, amit nem tudtam a tesztből. Persze, hogy semminek nem néztem utána, hiszen már a tesztnél úgy éreztem, hogy ez úgy se lett annyira jó, tehát biztos nem fognak behívni, és akkor ugyanúgy nem tudtam semmit. Tehát emlékszem, hogy ott volt a kérdés, hogy hol szerezte első VTCC-s győzelmét Alex Zanardi, és azt hiszem az volt, hogy Oserszlében volt a válasz, és találgattam, mondtam két pályát, egyik se volt, akkor mondta Csabi, hogy egy német pálya. Akkor mondtam a Sachsenringet, de nem tudtam rendesen kiejteni a nevét, szóval katasztrofális volt, ott is kaptam egy ilyen kérdést, hogy hát, hogy ha lenne egy sportesemény, ahova elmennél, akkor az melyik lenne? Mondtam, hogy Tour de France, és így akkor is az volt az érzésem, hogy tök reménytelen, tehát itt a vég, kedves kuzen, és akkor emlékszem, hogy elém tolt Csabi egy indikár, akkor még kár, vagy csempkár, egy csempkár néven futott rajtlistát, hogy azzal a lelki teherrel kiegészítve, hogy éjjel kettő van, indul a csempkár közvetítés, kezd úgy el, hogy lehetőleg ne kapcsoljon el az a három néző, aki egyébként tervezte nézni a versenyt, és lenéztem, és arra emlékszem, hogy Oriol Servia indult, azt hiszem, az első rajtkockából, és mondtam, hogy egy kicsi ideig nézhetem, mondták, hogy persze nézed. És lehajtottam a fejem, és néztem, és éreztem, hogy soha a büdös életben nem fogom elkezdeni. Tehát ameddig ezt a lapot lehet nézni, én nézni fogom, és ha ezt 10 évig hagyják, hogy nézem, akkor én 10 évig nézni fogom ezt a lapot. Mert ott ül két befutott eurosportos kommentátor, és akkor én ott táncikáljak előttük, hogy csinálnám, hát ez annyira nevetséges lesz. És szerintem egy 4-5 percig nézhetem, amikor Csabi mondta, hogy most hagyd abba, most már kezd el. És akkor elkezdtem, beszéltem egy 2-3 percet, mondták, hogy köszönik szépen, és aztán jött egy pár nap múlva, hogy az értesítés, hogy felvettek, akkor ugye először volt egy tanfolyam, ahol egy pár dolgot megtanítottak nekünk elméletben, akkor utána elkezdtünk hospitálni, ami úgy nézett, hogy beültünk kommentátorok mellé, akik éppen éles közvetítésben voltak benne, és hallgattuk, néztük, hogy csinálják, akkor jöttünk rá például, hogy mit csinál a kommentátor, a böfögnie kell, mert hogy addig sose értettük, de ugye van egy gomb, azt megnyomja, ami kijön, kijön, és aztán utána mehet tovább az adás. Tehát ilyen, ilyen fontos gyakorlati részleteket.
Nem mond, hogy egyébként nem mondom el inkább, hogy hányszor volt, ne, most már elmondom, hogy hányszor volt félelmem az egyébként már az éles adások során, és hogy mi van, hogyha olyan gyorsan jön, hogy nem tudom visszatartani. Úgyhogy ezért bízom abban, hogy hát jó, snooker közvetítések ott.
Azt mondta, hogy a nézőtéren zajongott valaki. Ez volt ilyen, mikor a kerékpár kommentátor kollégának becsörgött a telefonja, és másik között, hogy ezek a motorosok nem halkítják le a telefonjukat. lehet azért megpróbálni menteni. De ilyen gyakorlati kis apróságokat összegyűjtöttünk, és akkor utána elkezdtünk közvetíteni a hangkártyának, ami úgy nézett ki, hogy bejátszottak nekünk monitorra egy közvetítést. Emlékszem, nekem a vizsga közvetítésem egy MotoGP futam volt talán Valenciából, és akkor beszéltél rá ugyanúgy, mint a kimenne, csak nem ment ki adásba, hanem fölvette a gép, és utána leültünk kis csoportokban, nekem Várhegyi Feri volt a csoportvezetőm, és akkor vele elemezgettük. Az első próbaközvetítésem az egy foci magazin volt, egy Top 24 klub névre hallgató. Az elején még így dilemmáztam, hogy focival vagy motorsporttal akarok. Motorsportot sokkal jobban szerettem, meg sokkal jobban értettem, de akkoriban a foci is érdekelt még. És emlékszem, hogy Szatmári Attilával, aki szintén kommentátor lett, és azóta közvetítünk együtt kerékpárt, az ő lakásán valahol a belvárosban ültünk össze, hogy megnézzük ennek az adásnak az élő verzióját, amit Varga Ákos csinált. Majd ezek után Attila csinálta meg az első ismétlést, én meg a másodikat ilyen próbaközvetítésként, és emlékszem, hogy katasztrofálisan rossz lett. Megvan otthon CD-n, de azóta nem mertem meghallgatni. Tehát, hogy nem tudom, hogy az embernek lehet-e saját maga miatt szekunder szégyenérzete, de lehet, hogy ez primer szégyenérzet. Tehát, hogy így borzasztó élmény volt. Emlékszem, hogy voltak olyan pillanatok, amikor ilyen üres járat. Tehát, hogy mondod, és ezt csak azon kapod magad, hogy üres a fejed, és semmi nem jut eszedbe. Attól persze, hogy egy kis ilyen mini pánikba esik az ember, hogy úristen, semmi nem jutott eszembe, emiatt még azt is elfelejted, ami egyébként eszedbe juthatott volna. Úgyhogy volt baj rendesen. Na és akkor aztán szépen lassan ugye sokat gyakorolgattunk, akkor volt egy vizsgaközvetítés, ami szerintem nektek nem volt.
Nekünk Kristóf, tényleg nem volt.
Nektek nem volt ilyen kiemelt vizsga, mert nálunk az volt, hogy a vizsgaközvetítés után a társaság egy nagy részét elküldték. Akikben nem látták annyira a Jedit, azoknak azt mondták, hogy köszönjük szépen, és ők kaptak egy oklevelet, hogy elvégezték az Eurosport kommentátorképző tanfolyamát. Mi megmentünk tovább, és akkor szépen lassan, ugye ez úgy nézett ki egyébként időben, hogy 2005 október vége, november elején volt a tanfolyam legelső. Tehát ez azt jelenti, hogy szerintem ilyen október környékén lehetett maga, október közepe táján. A felvételi novemberben indult, ha jól emlékszem, ez a tanfolyam, decemberben már hospitáltunk, januárban már kezdtük ezeket a próbaközvetítéseket, szerintem ilyen február vége fele lehetett a vizsgaközvetítés, és én azt hiszem március 16-án közvetítettem először egy igen emlékezetes dolgot.
Igen, nekünk amúgy olyan szempontból volt más, hogy nekünk úgy kezdődött az egész tanfolyam, hogy csomó előadást tartottak, különböző vendégelőadók, vagy akár tényleg eurósportos kommentátorok is, és még utána is volt több hónapon keresztül egy ilyen szemináriumi szakasz, szintén több fajta órával, és igazából a hospitálások csak utána kezdődtek el, majd a próbaközvetítések, és ugye ott is volt nem is egy keretszűkítés, és aztán azt hiszem, talán picivel kevesebb, mint egy évvel később a tanfolyam kezdetéhez képest már bemutatkozhattak páran.
Igen, keresem nálatok ez jobban elhúzódott. Ugye ebben benne volt a Covid is, hogy volt egy olyan időszak, amikor nehéz volt összejárni. Emlékszem, hogy nagyon sokszor online elemeztük az adásaitokat.
Igen, tehát hogy 2020 februárjában én akkor mutatkoztam be például először éles adásban, viszont utána is még az elemzések tartottak, meg a próbaközvetítések is zajlottak, csak igen, utána ugye a Covid miatti több hónap, ugye nagyon, tehát élő adás sem volt, és akkor tényleg nagyon összesen jártak az emberek, meg elemzések sem nagyon voltak.
Ja, úgyhogy így nézett ki ez a tanfolyam, és aztán nyilván akkor megkaptad az első lehetőséget onnantól kezdve, meg utcu neki, szabad. Vadkapitalista verseny.
Mi volt ez az első emlékezetes közvetítés, ami élőben kiment?
Ez úgy nézett ki, hogy Hát ugye mi nem tudtuk pontosan, hogy hogy lesz, de szerintem ezzel ti is így voltatok, hogy nem volt ez így leírva előre. Tehát utólag most már az ember elmondja, hogy ez történt, de ez így nem volt elénk írva, hogy akkor ez lesz a menete, és itt vannak a szűrők, hanem úgy néha nehéz is volt, hogy te még hospitálsz, és akkor volt pár fiatal, aki már mondjuk január-februárban bemutatkozott. Emlékszem, hogy volt egy ilyen műsor, hogy Daring Girls. Akkor volt, ha jól emlékszem, a torinói téli olimpia, és akkor a Daring Girls az egy ilyen kis vicces műsor volt, hogy két fiatal lány, ott a Hesselt az olimpia környékén, és fölve mindenféle vicces dolgokat próbáltak, és akkor a két lány így mutatkozott be, hogy akkor megkapták ezt a Daring Girls. Nálunk meg az volt, hogy március közepén egyszer csak hívott a főnök, hogy menjünk be. Illetve én nem tudtam, hogy menjünk, nekem mondták, utólag kiderült, hogy Pintér Laci barátom, aki szintén aztán kommentátor lett, hogy őnek is szóltak, és hát nyilván az egyik gondolatunk az volt, hogy akkor most törés, és most valamit kapunk. Másik gondolatunk az volt, hogy hát most fogják megmondani nekünk, csak udvariasak, személyesen akarják közölni, hát ugye lányjal se szakít az SMS-ben, hát most SMS-ben nem illik, hogy telefonon valakit elbocsátani, hogy behívnak, és akkor ünnepélyes keretek között elküldenek az anyánkba, hogy ne roncsuk tovább a levegőt. És akkor bementünk, és mondták, hogy akkor lenne egy éles meló. Hát, úristen, mégis mi az? És akkor mutatta Gábor ott a gridben, tehát úgy néz ki, hogy minden héten van egy A4-es lap, egy oszlop, egy nap, és akkor ott benne ilyen kis viszintes rubrikák, a műsorok, amelyik hosszabb, az nyilván kicsit szélesebb, rövidebb, az kicsit keskenyebb, és akkor ott mutatta, hogy ott valahol a vége fele egy ilyen elég kis rövidke műsor, Great Outdoor Games ez a neve. És soha nem hallottunk róla, kérdeztük, hogy és mégis ez micsoda. És mondta a főnök, hogy nyugi, én ugye motorsport kedvelő volt, az a nyugi, valami quad verseny. Jó, szuper, quad verseny. És akkor fölkészültünk, ugye ez skriptes műsor volt, tehát úgy kell elképzelni, hogy az előre vágott ilyen pörgős műsorokhoz írnak egy több oldalas dokumentumot, amiben timecode alapján benne van, hogy milyen képek lesznek, és ott nagyjából mi történik. Úgyhogy ott szépen megkiálltunk, felkészültünk. Na most a quad verseny az egy 10 perc volt a műsorban, az is úgy nézett ki, hogy kvadoztak egy picit, aztán meg kellett állni, és nyillal célba kellett lőni. Ezen kívül volt benne farönkforgatás, ami úgy nézett ki, hogy egy vízen úszó hatalmas farönk két végére ráállt két ember, és a lábukkal így forgatták előre-hátra a farönköt, és az volt a lényeg, hogy ugye olyan ütemben forgasd, hogy a másik leessen. Akkor volt benne, már nem is emlékszem egyébként, meg kéne nézni, a lényeg az, hogy volt a kutya ügyességi verseny is benne, szóval hát nyilván egyébként az érthető, a fiataloknak adták azokat a műsorokat, amik ugye kevésbé voltak nézettek, ahol kevésbé ciki, hogyha bakizol, úgyhogy ez volt az első, és ugye az is érdekes volt utána, hogy az se volt kimondva, hogy akkor mindentől kezdve kommentátorok vagyunk, hanem kaptunk egy lehetőséget, aztán vártuk, hogy kapunk-e még egyet. És én bennem simán ott volt az is, megkaptuk, leközvetítettük, szar volt, nyilván hát ott csináltuk volna, és akkor majd elküldenek. Egyébként szarul közvetít mindenki az elején. Tehát ez tényleg egy olyan szakma, ahol nagyon sokat számít a tehetség, a tapasztalat. A tehetség az egy fontos dolog, de a tehetséges kommentátor is szar az elején. Nincs mese. Tehát béna, ügyetlen, esetlen, mindenki az. A legjobb kommentátor is ügyetlen az elején, mert ezt tanulni kell, ezt szokni kell, de mi is baromi ügyetlenek voltunk, de szerencsére olyan rutinos kommentátorok között voltunk, akik valószínűleg látták bennünk azt, hogy most ugyan szarok, de kevésbé szarok, mint mások, és hogy belőlük azért még lehet talán valami is. És akkor így vártuk, hogy majd jöjjön a következő lehetőség, és nekem azért volt nagyon nagy szerencsém, mert ezek szerint annyira azért nem volt rágya, amit csináltam, mert talán a következő héttől, vagy két héttel később rámosztott a Gábor a Motorsport Weekendet, ami ugye egy nagyon jó műsor volt, és baromira sajnálom, hogy már nincs. Minden vasárnap este volt ugye egy fél órás, aztán később volt, hogy már csak negyed órás motorsport összefoglaló, amiben meg lehetett nézni a legfontosabb motorsportos eseményeket. És ugye így nekem sok kollégámmal ellentétben rögtön az elején volt egy rendszeres műsorom. Tehát tudtam, hogy minden héten vasárnap este, és így már sokkal inkább az ember a csapat részének érezte magát, mint aki mondjuk leközvetített egy, nem tudom én, egy íjász versenyt mondjuk, ami lehet, hogy 2 óra volt, de utána egy hónapig nem csinált semmit, mert éppen nem volt olyan műsor, amire be lehetett volna osztani. Én így megnyertem a Motorsport Weekendet, és ezt hosszú éveken keresztül közvetítettem is. Talán egész addig, amíg meg nem szűnt. Azt hiszem, hogy néha beugrottak mások is, de azt megtartottam. Úgyhogy így indult a dolog, aztán utána jöttek a további lehetőségek.